Szép jó reggelt mindenkinek, aki itt mosolyog, meg aki otthon mosolyog. Néha azt gondolom ezeket a híreket hallva, hogy annyi intenzív élmény éri az embert, hogy legszívesebben otthon ülnék egész héten, minden nap, és csak dolgoznám föl ezeket. Örömhír a születés, mérhetetlen szomorú és felfoghatatlan része az életnek a halál. És ez mind átmegy az ember szívén, gondolatain, érzelmein. Én nem tudom, ti hogy vagytok. Nekem az elmúlt időszakban nagyon sok intenzív élmény ment át mindenemem. Úgyhogy valószínűleg ezért van bennem, de mégse otthon vagyok, és üldögélek, és dolgozom ezeket föl, hanem itt vagyok veletek. És ebben a közösségben, az Isten igénynél próbáljunk keresni válaszokat. Ugyanis azt gondolom, hogy ezek mellett, az élmények mellett a másik hihetetlen intenzív része az életnek az a kapcsolatok. Hát egy emberi élet kevés ahhoz, hogy földolgozzam a kapcsolatnak az áldásait, mert rengeteg van, és a kapcsolatnak a sérüléseit, mert az is rengeteg van. Én biztos vagyok benne, hogy aki itt ül, az mind föl tud sorolni, akár az elmúlt időszakból, akár az életéből olyan kapcsolatot, ami maradandó sérülést okozott a lelkébe és eszébe jut. És azzal mit kezdünk? Hova rakjuk? Na, úgyhogy egy kicsit elkalandozunk itt az emberi kapcsolatok területén, és megnézzük, hogy az igéből ma egy pici tanácsot mit tudunk venni, nem fogjuk az összeset feldolgozni, de egy kis tanácsot, vagy iránymutatást, kijelentést venni az emberi kapcsolatainknak a feldolgozásához. Pisti a múltkor azzal kezdte az ige hirdetését, hogy egy illusztrációt használt, ami megmutatja, hogy mennyire erőteljes tud lenni egy illusztráció. Emlékeztek rá, arról beszélt, hogy mikor felújítás van egy házban, az hihetetlen kosszal jár, egy dolog, amikor a mesterember elmegy, utána jön a helyreállítás, és ennek volt egy nagyon fontos lelki üzenete, hogy mennyire fontos az élményeink után a helyreállításra is időt szánni. Egy picit hadd folytassam ezt, de volt egy kicsengése a számomra, az pedig az, hogy Pisti nem is tudta, de hétfőn jöttek hozzánk a mesteremberek. Úgyhogy ott ültem a székemben, és az volt benne, hogy Pisti, honnan a túróban, már bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, honnan a túróból tudod, hogy nálunk ez lesz? Onnantól kezdve kinyílt minden csipám, és figyeltem ezzelre, hogy mi lesz az üzenet. Ugye az illusztráció ereje. Még nem vonultak le a mesteremberek, úgyhogy bocsássátok meg, ha szétszórt vagyok. Még nem rendeztük otthon a sorokat. De azon gondolkoztam, hogy biztos azért Pisti a lelkész, mert ő mindent tud. Én ezeket nem tudom. Azt sem tudom, hogy veletek mi van. Hogy most ki mivel ül itt. Hát Pistenek biztos van ilyen ajándéka, de eljátszottam egy gondolat kísérlettel. Az pedig az, hogy mi lenne, ha lenne egy olyan szemüveg, ami képes lenne arra, hogyha én ezt fölveszem, most az a baj, hogy ez egy olvasó szemelet, tehát innentől kezdve én senkit nem fogok látni, hogy felveszem, de felveszem. És ez egy olyan szemüveg lenne, amin keresztül, jó világ, amin keresztül nem csak azt látnám, hogy itt ültök velem szemben, hanem hirtelen meglátnám a gondolataitokat és a szívetek szándékait is. Ugye? Az milyen izgalmas lenne. Egyrészt biztos óriási áldás lenne, hogy te jó világ, micsoda, csodálatos emberek ülnek itt, csupa áldott jó, leveszem már, áldott jó gondolatokkal, de biztos meglátnám azt is, hogy néhányan úgy ülnek itt, hogy 5 perc után nem követik azt, amerre haladunk, hanem már az ebéd jut eszükbe, és akár ilyen gondolatok járnak a fejükben. Na most az a kérdés, hogy szeretnétek-e egy ilyen szemüveget? Hát én arra jutottam, hogy ha én venném föl, akkor valószínűleg elfogadnám. Ha ugyanabban a helyen, ahol én vagyok, valaki más venné föl, akkor feszengenék. És nem tudom, hogy ez betegszik-e azzal az illusztrációval, amit Pisti hozott, de ma innen indulunk ki. Ugyanis rávilágít valamire, ami óriási igazság az életben, hogy az emberi viselkedés, ahogy mi egymással vagyunk, az két térre osztható. Egyrészt az, amit csinálok, az, amit mondok, azt látjátok. Oké? Tehát minden, amit én itt elől csinálok, az látható. Viszont azt, hogy én ezt miért csinálom, azt egyikőtök sem látja. Hogy közben nekem rólatok milyen gondolataim vannak, abban nincs betekintésetek. Látjátok, hogy mit csinálok, de nem látjátok, egyikőtök sem, hogy én ezt miért csinálom. Milyen szívvel vagyok itt, milyen gondolatok vannak ott mögötte, ugye? A cselekedetek mögött ott van egy óriási láthatatlan tér, ahol szintén nagyon fontos dolgok vannak. Nincs ilyen szemüveg. Valamiért nincs ilyen szemüveg. Hadd mondjak néhány példát erre. Valaki elkésik egy találkozóról. Ez mindannyiunkkal megesik. Mi az első dolog, ami eszedbe jut egy ilyen helyzetben? Ugye azt látom, hogy elkésett, de miért késett el? És akkor én ezt hogy dolgozom föl magamban? Apróság. Valaki elfelejt valamit, ami számomra fontos. Ugye ezt látom, ezt megélem. De azt, hogy ezt miért csinálta, azt nem tudom. És akkor itt elkezdhetünk feltételezni, hogy vajon mi van mögötte. Én rendszeresen annak idején notórius ajándék elfelejtőként házasodtam meg, és egy olyan feleség áldását kaptam meg az úrtól, aki notóriusan nem felejt el ajándékozni, hanem lelki ajándéka, a kicentizett és tökéletes ajándék. Föl kellett dolgoznia Enikőnek, hogy nekem nem az van mögötte, hogy nem fontos, egyszerűen csak ez a területe az én személyiségemnek nem fejlődött ki. Valahol ott 6 éves korban megállt az érés folyamatán. Nincs. Mit jelent? Valaki hogyan bánik a gyerekével, és hogy nem bánik a gyerekével. Ugye én azt látom már szülőn, hogy mit csinál. De nem tudom, hogy miért úgy csinálja. És milyen könnyű, ugye, hogy én is valamiért neveltem úgy a gyerekeimet, ahogy neveltem. Látom, hogy ő hogy neveli, és hirtelen visszamegyek, mivel nem látom, hogy miért csinálja, hova megyek vissza, hogy én miért csináltam úgy, ahogy csináltam, és az az igazság. Úgy kell csinálni. És mivel nem látom, hogy ő miért csinálja, azt vetítem ki, ahogy én csináltam annak idején. Valaki hogy öltözik, hogy nem öltözik, ugye? Minél, nem megyünk erre. Milyen zenét hallgat, mit vásárol, hol vásárol, milyen filmet néz, milyen könyvet olvas, milyen teológiát követ, kivel barátkozik, kivel nem barátkozik, kivel kedves, vele miért nem kedves, ugye? Egy halom dolog ott van az életben, és nem látjuk, hogy ki miért csinálja. Tehát muszáj elkezdjük feltételezni, hogy vajon miért. Na és itt futhatunk bele bizonyos csapdákban, miért érdemes erről a témáról ma beszélni. Valaki elkésik. Mondok 2 okot. Az egyik azért késett el, mert útközben fölhívta egy barátja, és bejelentette, hogy olyan betegséggel került szembe, amivel nem tud mit kezdeni, és a kocsiban, miközben jön a találkozóra, erről kellett beszéljen, engem nem tudott értesíteni, késik 1/2 órát. Vagy tényleg lusta volt, bealudt, és tényleg azt jelenti, hogy én nem vagyok számára olyan fontos, mint ahogy én azt gondoltam. Igaz? Nem látom, hogy miért késik, de mindenki, szinte mindenki, amikor ez megtörténik, valamit feltételez. Ugyanis úgy működik ez, és nagyon egyszerű definíciót próbálok adni, és utána megnyitjuk Isten igéjét, mert van benne 2 olyan klasszikusan jó történet, amiből rengeteget tudunk ezen a területen tanulni. Az egyik az az, hogy van egy esemény, amit én látok. És emögött, a késésnél is megmutattam, minimum 2 miért lehet. Lehet egy jó, lehet egy rossz. Aztán az élet ennél komplexebb, lehet több miért is egy viselkedés mögött. És az én döntésem, hogy abból, amit látok, melyiket választom mögé. Az, aki a rosszat feltételezi, az mit csinál? Az összes lehetőség közül, ami mögöttem, ahogy valaki miért csinált azt, amit csinált, a legrosszabbikat választja ki. Aki pedig a jót feltételezi, ez a definíciója, az összes lehetőség közül a legjobbat választja ki. Megvan? Ezen fogunk tovább menni. Ha valaki egy helyzetben a rosszat feltételezi, mivel nem tudja, melyiket választja a legrosszabbat, az az, aki a rosszat feltételezi a másikról. Aki a jót feltételezi a másikról, a jót választja. Ebben a helyzetben mind a kettőt választhattam volna, igaz? Ott morzsolhatom a kezemet, meg az ujjaimat, hogy én azt hittem, hogy fontos vagyok, de nem vagyok fontos neki, miközben lehet, hogy csak a beteg barátjával beszél, igaz? Vagy lehet, hogy a jót feltételezem, hogy szeret, közben meg lusta is nincs is benne. Össze lehet kavarodni. Na, próbáljuk meg kibogozni. Ráadásul azzal a felvetéssel szeretném én végigvinni ezt az ige beszélgetést, ige tanulmányozást, a kijelentésnek a megnézését. Tehát a következő felvetéssel, hogy a lehetséges szándékok közül, ami előttem van, az Isten igéjének az alapján a szeretet mindig a legjobbat választja. Én pedig azt gondolom, hogy mi emberek pedig notóriusan és rendszeresen és tendenciózusan és többször a rosszat feltételezzük a többiekről. Úgyhogy erre hívlak meg benneteket, hogy nézzük meg, hogy miért hív minket az Isten igéje arra, hogy a jót feltételezzük, és ez hogyan vizsgálja meg a mi szívünket. Rendben? Mehet? Na nézzük. A történet, amit ma, tehát én nagyon szeretem az evangéliumokat olvasni, és egész évben az evangéliumokon megyek végig kis részenként, tele van kapcsolati helyzetekkel, ahol Jézus valahogy bánik az emberekkel, és hogy az emberek bánnak egymással. Rengeteget lehet tanulni. Érdemes rászánni az időt. A történet, amit szeretnék ma az olvasó szemüvegemmel felolvasni nektek, és itt legalább tényleg segít ez a szemüveg, az a Máté 26-ban van. Ha van nálatok ige, akkor nyugodtan keresétek ki, mert olyan jó ezeket a szavakat végigkövetni. A 26. fejezetnek a 6. versétől fogom olvasni egészen a 13. verséig. Ez a történet, annak a története, amikor már az utolsó héten van Jézus a földön töltött idejének, ugye a pasió héten, és 2 nappal vannak húsvét a páska ünnepe előtt. És minden este, ismeritek a történetet, minden este visszatér Betániába, nappal a templomban van, este visszatér Betániába, a jó barátaihoz, Simon házába, Simon, Márta és Mária laknak ott. Így olvassuk ezt a történetet. Amikor pedig Jézus Betániában, elnézést, amikor pedig Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és odaadni a szegényeknek. Amikor ezt Jézus észrevette, megkérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt az olajat a testemre öntötte, a temetésemre készített elő. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Ma teljesedett be ez az ige. Nem biztos, hogy értem az utolsó mondatot, hogy ez mit jelent, hogy minden egyes alkalom, amikor az evangéliumot hirdetik, megemlékeznek, de ma biztos megemlékezünk erről, és hirdetem nektek ezt a történetet. Mit látunk ebben a történetben? Az utolsó héten minden este Jézus otthon vacsorázik, otthon Betániában a legjobb barátaival. És az egyik vacsoránál egy asszony, itt csak azt olvasok, egy asszony jön, és egy hihetetlen drága, másik evangéliumban azt mondjuk 300 dénár értékű, egy évnyi munkabér értékű olajat egyszerűen csak kijönt. Itt azt olvasok, hogy Jézus hajára, mint áldásra, máshol azt olvasok, hogy a lábára, a lábát mossa bele. És ezen teljesen kiakadnak a tanítványok körülötte, hogy lehet ekkora pazarlást elkövetni. Tehát ezt a pénzt csak eladjuk, és ezt a pénzt szétosztjuk a szegényeknek, sokkal jobbak lennénk. Igaz, és Jézus megfedi őket, hogy ácsi. Amit ti feltételeztek, az nem igaz. ez az asszony jót tett. Sőt, a legjobbat tehette. Mert kijelentés értékű, amit tesz, hiszen az én temetésemre készít engem elő. Óriási értéke van. Ugye mit olvasunk itt? Néhány megfigyelést azért, hadd tegyek. Amikor látták ezt a tanítványai, ugye erről beszéltünk az elején, mit csináltak? Láttak valamit. Azt nem látták, hogy az asszony miért csinálta ezt. Csak láttak valamit. És valami ok folytán ők mit csináltak? Megkérdőjelezik, hogy ezt nem jó szándékkal csinálja, sőt, elkezdik a Márk evangéliumos, el is kezdték ostorozni az asszonyt. Elmondták neki, hogy hogy lehet ekkora badarságot csinálni. Rossz a szándékod, rossz az indítékod, mert amit kellett volna csinálni, az az, hogy eladjuk. Sokkal jobb miértjük van. Megvan? Látnak valamit, és rosszat feltételeznek. Jézus, amikor megtudja ezt, akkor mit csinál? Korrigálja azt, hogy nem ez a miért mögötte, amit láttok, hanem egészen más. Csak rosszat feltételeztetek, miközben teljesen jó van mögötte. Hogy jutottak ide a tanítványok? Miért ilyen döntést hoznak? Ehhez azt szeretném kérni, hogy menjünk át a János evangéliumhoz, és ott ugyanúgy olvassuk el ugyanezt a történetet, mert csomó minden, sok minden ott kiderül. János ugyanezt az eseményt így írja le a János evangéliumában a 12. fejezetben. Hallgassátok és hasonlítsátok össze. Jézus tehát 6 nappal a Páska ünnepe előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egyike volt azoknak, akik Jézussal együtt ültek az asztalnál. Mária ekkor elővett egy font drága, valódi nádrus olajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt az olaj illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskariótes, aki el akart őt árulni, így szólt: miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így válaszolt: hagyd őt, hiszen a temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Érdekes, nem? Csomó mindent kiderül itt, ami a másik leírásban nincs benne. Mi történt? A tanítványok hogy jutottak el oda, hogy elkezdtek rosszat feltételezni? Júdás indította el ezt az egészet. Mi volt benne? Abszolút rossz szándék. Abszolút rossz szív. Egy tolvaj volt. Nem tudom, tudtátok, hogy lopkodott. Szépen összeraktam. Miért? Mert más ügyben hitt, és más ügyre akarta szánni a pénzt. És nagyon érdekes különben, hogy pont ezután, az esemény után megy el Júdás is árul el. Itt telik benne áll a pohár. Ez volt az utolsó, amikor Jézus azt mondja, hogy nem arra megyünk, hanem erre megyünk. A szíva fontos, nem pedig a politikai uralom, amire te vágysz. Amikor ezzel szembesíti, ezen a helyzeten keresztül is, akkor Júdásnál betelik a pohár és elmegy. Tehát Júdás a rosszat feltételezi, teljesen romlott a szíve, igaz? És ebből a romlott szívből ítéli meg azt, amit lát, és feltételezi azt, hogy az asszony rosszat csinált. És ezt el is mondja. És akkor a tanítványok miért állnak be mögé? Igaz, ez egy jó kérdés. De teljesen, mit látunk, teljesen átveszik ezt a narratívát, ezt a magyarázatot. És szinte látom magad, igen, Júdásnak igaza van. Hát tényleg igaza van, 300 dénárt itt elpazarolt, na akkor ezt fogjuk csinálni. Ők viszont nem voltak tolvajok. Teljesen jó motivációval voltak ott. Mégis az első dolog, amit látnotok kell, és amit látnunk kell, amikor valaki csak abból, hogy lát valamit, és a rosszat feltételezi, és ezt el is mondja, ez meg tudja fertőzni ezt a közösséget. Én nem tudom, hogy van-e körülöttetek olyan ember, vagy ti nem vagytok-e olyan emberek, akik bizonyos helyzetben valamilyen szívromlottság, keserűség, sérelem miatt a rosszat feltételezitek, és ezt el is mondjátok, és ez bizony megfertőzi a körülöttek lévő óriási a súlya. Én próbálom tartani és óckodni magamat és vénél szívemtől, olyan emberektől körülöttem, akik mindig a rosszat feltételezik, hogy álljunk már meg, biztos. Szűrjük már le. Ez a szűrő hiányzott a tanítványoknál. Teljesen átveszik, amit Júdás csinált. És mondott, ez az első, ez egy nagyon fertőző dolog, amikor rosszat feltételezünk. A Máté Evangélium 12. fejezetének 35. versében azt olvassuk, a jó ember jó kincséből hoz elő jót. A gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. Ezt csinálta Júdás. Romlott volt a szíve, látott egy helyzetet, és emiatt rosszat feltételezett. És a saját szívét vetítette ki arra a helyzetre, amit látott. Hát tudok, már is többet látunk arra, hogy miért csináljuk ezt, amit csinálunk. Valamit mutat a saját szívünkről. És ma nem Máriáról beszélünk, ma a tanítványokról beszélünk, ma magamról beszélünk. Hogy amikor másban látok valamit, amit csinál, mit feltételezek mögé? Az egyik dolog, amit már itt láthatunk, az én szívem nincs jó állapotban. Ha az én szívem küzdik a gonosszal, akkor sokkal inkább hajlamos arra, hogy amikor valaki ártatlanul is csinál valamit, most tök mindegy, hogy jó vagy rossz van mögötte, az a fontos, hogy én tendenciósan rosszat fogom látni mögé. Tehát amikor rosszat feltételezek, az visszatükröz arra, hogy milyen állapotban van a szívem. De nézzük egy kicsit a tanítványokat, hogy milyen csapdába gyalogoltak itt bele. Ugye sokszor észre, az egyik az az, hogy engedték, hogy megfertőzze őket Júdás. Tehát ott meg kellett volna állni, és azt mondani, hogy Júdás, álljál már le, honnan tudod ezt, amit mondasz? Tehát miért ostorozod ezt az asszonyt, akit amúgy ismerünk? Kiről van szó? Mária. De nem egy idegen asszony jött oda be, hanem Mária. Jézus egyik legjobb barátja. És a tanítványok nem rakják össze, hogy csak mondok egy példát. Enikőt most már lassan 30 éve ismerem. Ő is látott rosszat jót bennem, én is láttam rosszat jót. Nagyon szeretjük egymást. Nagyon bízunk egymásban. Hogyha bármelyikőtök most oda jönne, és azt mondná, hogy te, én Enikőt azért azt gondolom, hogy sok rosszat el. Most nem akarok példát mondani, mert nem azért vagyok itt, hogy aztán ez jusson az eszetekbe Enikőről. Mondd valami rosszat róla. Oké? Okay. Én ragaszkodom ahhoz, hogy a válaszom a következő legyen. Már ne is haragudj. Enikőt 30 éve ismerem. Ilyennek ismerem. Az, amit mondasz, nincs összhangban azzal, amit ismerek. Tehát akkor egy picit nézzük már meg, hogy amit te mondasz, az hogy állja meg a helyét. Oké? Okay? Értitek? A tanítványok nem ezt csinálták, hanem hú, tényleg? Igaz, hogy Máriát mióta ismerjük, meg láttuk, hogy Jézus milyen nagy becsben tartja, mégis azonnal kivetítik rá azt a rosszat, amit Júdás hozott. Mi ebben a csapda? A következő csapda van benne, hogy tényleg amire hivatkoznak, az valami igaz és nemes dolog. Amire ők hivatkoznak, az egy igaz és nemes dolog. Mire hivatkoztak? Hát segíteni a segényeknek, vagy segíteni a szegényeknek. Csak mondtam, hogy felújítás van nálunk, tehát még rendet se raktunk. Tehát segíteni a szegényeknek. Ez egy áldott jó dolog, igaz? Ez igaz. Tehát még csak nem is kell az, hogy mögé, amit látok, az egy rossz dolog legyen, hanem egy igaz dolog. De mit csinálok? Az a miért hirtelen igazabb lesz, mint Mária igaza fölé elmelem, és ezt mire használom azt az igazságot, igaznak tűnő dolgot, hogy megítéljem vele. És már is az önigazultságnak a hibájába és a bűnébe esnek a tanítványok. Amikor a lehetséges miértek közül egyet kiválasztok, és ezt igazságként kezelem, és az alapján megítélem a másikat. Ezek a hibák, amik a tanítványokon átmennek és elkövetnek. És amit szeretnék felvetni, az egyrészt nem Júdásra akarok foglalkozni, mert tudjuk, hogy bűnös, romlott és elveszett ember volt, hanem a tanítványokkal, akik követték az Urat, hogy amiben beleesnek itt, szerintem a legnagyobb hiba az, hogy szeretetlenség volt bennük. Nem az, hogy nem volt igazuk, mert volt igazság abban, amit mondtak. Ők nem voltak tolvajok. Az értékeik jók voltak, az irány jó volt, de szeretetlenek voltak Mária felé. És ez volt az ő legnagyobb hibájuk. Nem a szeretet hajtotta őket. És Jézus ezzel szembesíti is őket, azt mondja, hogy miért bántjátok? Miért bántjátok ezt az asszonyt? A szeretetlenség gyümölcse mindig fájdalom a másikban. Ugye, én nem tudom, most nem akarok belemenni, de a kapcsolati dinamikákban, amik itt vannak, de megint azt látjuk, hogy Márta mit csinál? Márta fölszolgál, Mária mit csinál? Önti az olajat. És az intim kapcsolatot az Úrra ápolja. Ugyanúgy lejönnek. Én nem tudom, milyen kapcsolati dinamikák voltak itt, hogy úgy nézték, hogy na nézzétek már, Mária megint tolja a szekeret, ő meg önti az olajat. Rakjuk már helyre egy picit ezt a dolgot. Mit mutat? Szeretetlenséget. Amikor nem a másik személye, nem Mária személye volt a fontos, hanem a feltételezés igazság tartalma volt a fontos. Úgyhogy szeretném ezt most egy picit továbbvinni, és nem csak azt nézni, hogy na, akkor látok valamit a másikban, ha nem a szeretet uralja a szívemet, hanem valami más sérelem, akármi büszkeség, a saját igazságomnak a felül emelése, akkor tendenciózusan rosszat fogom feltételezni mögé. E helyett, amire hív az ige minket, az a következő. Annak az embernek, akinek a szívét a szeretet uralja, az tendenciózusan viszont a jót fogja feltételezni a másikról. Nézzük ezt meg. Én nagyon sokat olvasgatom mostanában az 1 Korintus 13-at, jobbról-balról, és szeretnék egyetlen igét kiemelni ebből, a 7. verset, ami 2 dolgot mond a szeretetről, arról a fajta szeretetről, ami radikálisan más, mint amit ember létre tud hozni a saját szívében. A következőt mondja, hogy a szeretet mindent elfedez, és utána jön 2 tulajdonsága, mindent hisz, és mindent remél. Az a fajta szeretet, amit hív Jézus, hogy közöttünk legyen, az a fajta szeretet, amire hív minket, hogy kifelé, a világ felé szeressünk, az a fajta szeretet, amire arra hív engem az Úr, hogy a feleségemet ilyen szeretettel szeressem, hogy a gyerekeimet ilyen szeretettel szeressem, amikor tinédzserkorban vannak. Ilyen szemüveggel nagyon könnyű szeretni őket. Mindent hisz, és mindent remél. Nektek ez mit jelent? Mit jelent, amikor először halljátok, hogy ez a fajta szeretet, ami a közösségünkre elhívásként van, mindent hisz, és mindent remél? Hát egyértelműen nem azt, hogy a rosszat feltételezzük egymásról, hanem minden egyes helyzetben, amikor látok valakit csinálni valamit, és azt látom, akkor a hit mit jelent? A nem látható dolgokban a jót feltételezés, hiszi a jót. Amikor késik valaki, én megvizsgálom, hogy szeretet legyen bennem, és először, amíg nem bizonyosodok meg másról, mindig arra törekszem, hogy válasszam a jót. Biztos azért késik, mert valami van. Aztán majd, ha kiderül, akkor azt lehet kezelni. De a feltételezésről beszélünk. Mindent hisz. A nem látható dolgok közül a legjobbat választja. Minden olyan helyzetben, ahol nem egyértelmű a motiváció, akkor kételkedés nélkül hiszi az összes változat közül a legjobbat. Ez a jót feltételező szeretet. Ez elég rizikós, elég kockázatos. Ez nem magunkra erőltetett mosoly, hanem megint azért tetszik ez a történet, amit itt olvasunk, mert visszavitt oda, hogy a tanítványoknak milyen volt a szíve. Nem csak, hogy viselkedtek, de milyen szív van mögötte. Van egy könyv, amit én szerintem érdemes elolvasni, nem túl hosszú. Szenthelyi Molnár István írta, ez egy régi-régi klasszikus. Ő Szegeden volt egy katolikus pap, emberek, az élet szép, ez a könyv címe. Hadd idézzek ebből a könyvből. Valakiről a jót feltételezni épp olyan könnyű, mint a rosszat. Az emberek mégis inkább hajlamosak a rossz feltételezésére, mint a jóra, pedig mindannyiunkban van jó is. Milyen nagy különbség az olyan ember tekintete, aki mindenkiben a jót látja, és az olyané között, aki mindenkiről rosszat gondol. Az egyiké derűs, vidám és tiszta, a másiké pedig bizalmatlan és gyanakvó. Teljesen jó leírás a tanítványoknak, igaz? biztos, hogy nem ragyogott a szemük, hanem tele volt gyanakvással, rossz indulattal. Ugye kiül az emberre, hogy milyen a szíve. Tehát ha csak össze kell raknom, a jó szív, a szeretettel teljes szív, amikor lát egy helyzetet, akkor a jót feltételezi. Amikor romlott a szív, akkor pedig a rosszat. A másik, amit mond, hogy mindent remél. Ugye ez nagyon hasonló, mindent hisz, és mindent remél. Reméli azt, hogy inkább legyen a jó, mint a rossz. Ugye? A gyanakvó ember mit csinál? Inkább legyen a rossz, mint a jó. Így védekezik. De akinek az Isten szeretete van a szívében, az szabad. Annak nem kell védekeznie. Az tud kockáztatni, és azt mondja, hogy remélem, hogy a jó van ott. Mi a remény ellentéte? A gyanakvás, a cinizmus, úgyis a rossz van ott. A szeretet mindig a jót feltételezi, olyan szív, amelyben nincs szeretet, általában a rosszat feltételezi. Ez a szívnek a gyümölcse. Tehát én nem is ott kezdeném az alkalmazását ennek az igének, ahogy megnézem, hogy na, tanítványok, akkor mostantól nem szabad így viselkedni, hanem így. Hanem visszavisz oda, hogy mi van a szívemben. Vizsgáljam meg a szívemet. Mert annak a gyümölcse az, amit itt látunk. A végén én hadd hívjalak benneteket pont emiatt arra, hogy a következő héten, következő napokban töltsetek ezzel időt. Hogy amikor helyzetekbe kerültök, amikor láttok dolgokat másokban, akkor figyeljétek meg, hogy mi az első reakciótok. Milyen gondolatok futnak át a fejeteken. Vagy amikor hallotok valaki mástól valami rossz feltételezést, akkor a szűrő nélkül átmegy, vagy nem. Miért? Mert védem a szívemet ettől. Amikor látsz valakit valahogy viselkedni, mi az első gondolatod? Ő ilyen meg olyan belül, hányszor fut át negatív, kritikus narratíva a fejeden másokról, akárkiről. Látsz valakit az utcán, vagy ennek a közösségnek a tagjai, vagy a családi helyzetekben, konfliktusban valami történik, akkor a jót feltételezem mögé, vagy a rosszat feltételezem mögé, házastársaknál, gyerekeimnél, szüleimnél. Milyen természetesen, milyen zsigerből, és mit jelent ez? Milyen szívet tükröz, amikor ezeket megfigyeled magadban is. Ha tendenciózusan nem a jó feltételezés jön, akkor érdemes keresni, hogy nem ridegült meg a szívem, és nem lett ez szeretetlen, akár azzal az emberrel szemben, akiről szó van, vagy általánosságban. Nem könnyű, amit mondok, és azért nem könnyű, mert amikor ember visszamegy ide, én azt gondolom, hogy csak az evangéliumban szabad szív képes erre. Tehát ha engem kikergettek jövő héten, és azt mondjátok, hogy Macsinszky Aci, az az ukáz, az Isten igéje alapján, mostantól mindenkiről feltételez jót, körülbelül hétfő délig fogom bírni. És utána azt hiszem észre, hogy na, látjátok, ő is. És el se csípem ezeket, csak úgy átfutnak rajtam. Ehhez az kell, hogy tudjak így szeretni, hogy újra és újra és újra, és ezt nem tudom elégszer mondani, átéljem, hogy engem ilyen szeretettel szeret az atyám. És amíg ez a szabadság nincs, addig az ember szíve nem fog tudni kockáztatni, hanem védekezni fog. Ez egyfajta védekezés. Nem kockáztatom meg, hogy jó, mert csalódni fogok, mert sérülni fogok. Igaz? De akinek gazdagon van, az gazdagon tud adni. Ilyen helyzetekben is. Hát miért ne spendírozhatnám meg azt, hogy itt lehet jó is, nem rossz? Hát azt a mindenért, hát miért vagyok keresztény, ha nem ezért? Hol van az a gazdagság, ha nem itt? Hát költsük így ezt a gazdagságot. Én szeretnék ilyen gazdag lenni a szeretetben. Hogy tudjátok mit? Feltételezhetném a rosszat. Tudjátok róla, mindenki rosszat mond. De mi lenne, ha a jót feltételezném, és megengedem ezt a kockázatot. Tudjátok miért? Mert engem így szeret az atyám. Ezért váltott meg. Ezért vagyok itt, és nem ott. Mert Krisztusban ilyennek lát. Ez az evangéliumnak a szabadsága, ez az evangéliumnak a megélése, ez az evangéliumnak a gyümölcse, ez az evangéliumnak a kifejezése. Ezért szeretem én az Isten igéjét, mert ez nem egy kommunikációs kurzus. Mostantól tessék mosolyogni egymásra. meg lehet próbálni. Ennél sokkal mélyebbre megy, hogy éle az evangélium a szívemben, vagy nem. A következőt mondja Szenthelyi Molnár István továbbiakban. Ne felejtsd el azonban azt sem, hogy a legtöbbször aszerint néznek rád az emberek, ahogyan te nézel rájuk. Ha mindenkiben rosszat látsz, ne csodálkozz, hogy benned sem a jót keresik és bizalmatlanok hozzád. Ez fogja tükrözni a kapcsolataink, mert ez fog átjönni. És amikor sikerül, amikor jó van a szívem, én azt figyeltem meg, hogy egészen máshogy közelítek helyzetekhez, ami valamiért zavar, valaki elkésik. A jó szív, az evangéliumban szabad szív megértésre törekszik, és teret ad a másiknak, hogy figyelj, beszéljük meg, itt van valami elakadás. A rosszat feltételezés meg kiszívja a levegőt a helyzetből. És a másiknak már kedve sem lesz megbeszélni. Az egyik teret nyit, az evangélium szabadságát nyitja a kapcsolatokban, a másik pedig elszívja a levegőt. Hát gondoljátok el, Mária, hogy érezhette magát. Hát abban a szobában nem volt kapcsolati levegő, az biztos. Teljesen kiürült, vákum volt. És Jézus védte meg. Ez is egy másik történet, amiről lehetne beszélni. Az alkalmazás nem egyszerű, mert tényleg nem tudom azt mondani, hogy csináljátok ezt, vagy csináljátok azt, hanem egyszerűen szerintem az egy jó gyakorlat az Isten igényének a fényénél, hogy elkezdem megnézni, hogy én, amikor ilyen helyzetekbe kerülök, ahol a tanítványok is kerültek, mi az, ami a felszínre jön a szívemből, hogyan, mit feltételezek, mi jön ki, és az alapján ez mit jelez, mit tükröz a szívem állapotáról, és ha azt tükrözi, hogy kint negatív, akkor érdemes azzal fogadni, hogy nem hidegült meg, és nem kellene oda mennem, és újra megújulni az evangélium szeretetében. Mert rendszeresen ugye, szükségünk van arra, hogy újra és újra megújuljunk az Isten az Atya szeretetében, és abból szeressünk. Mindenki csak annyira képes szeretni, amennyire átélte azt, hogy őt szeretik. Végül a szeretetteljes szív mer hinni, mer reménykedni, mer jót feltételezni, mer gazdagon adni, mert hit lépni, mer kockáztatni, és amikor valamit nem ért, nem a saját rossz feltételezését tekinti igazságnak, nem bezár, nem megbánt, nem megfojt, hanem jót feltételezve megértésre törekszik. Isten és a másik megértésére, és ezzel a lelkülettel a beszéde teret ad a megértésre. És lesz levegő abban a kapcsolatban. Egy apró szeletéről beszélgettem veletek most az emberi kapcsolatoknak. A jó és a rossz feltételezéséről. Ha úgy gondoljátok, hogy Isten ezt a szívetekre helyezi, nézzétek meg jövő héten a reakciótokat, és vizsgáljuk együtt a szívünket, hogy szabadok vagyunk-e az evangélium szeretetében, vagy valahol elakadt. Hadd imádkozzam ezért. Mennyei Atyám, köszönöm szépen, hogy nem emberi síkon formálsz minket, hanem radikálisan másfajta szeretetre, kapcsolatra, veled és egymással hívtál minket. Ezt jelenti Krisztust követni, ezt jelenti kereszténynek lenni. Nem egy viselkedés forma, nem egy törvényrendszer, nem egy vallás, hanem egy mély átélése annak, hogy mennyire szeretsz minket. Ennyire gyönyörködően, túláradóan Krisztusban a fiatként, lányodként szeretsz minket. Érthetetlen. Mégis személyes, örök, változatlan, csodálatos. Ahogy ezt átéljük, szeretnénk ezt gazdagon továbbadni. Úgyhogy amikor helyzetekbe kerülünk, akkor inkább a jót feltételezzük egymásról, és nem a rosszat. Amíg meg nem bizonyosodunk az ellenkezőjéről. Adj nekünk ilyen gazdag szeretetet ebben a közösségben, a munkahelyi kapcsolatainkban, bármilyen konfliktusos helyzetünkben, hát hogy ne attól függjünk, hogy a másik hogy viselkedik, a helyzet még diktál, hanem hogy az evangéliumból mi következik. és végig ehhez ragaszkodva nagyokat győzzünk a kapcsolatainkban, hogy felragyoghassál a te világosságot, a te szereteted, a te közösséged. Kérlek, vizsgáld meg a szívünket a jövő héten, hogy amikor helyzetekbe kerülünk, amikor másokat nézünk, akkor hogyan gondolunk ezekre az emberekre, a szándékaikra, a gondolataikra, mit feltételezünk oda, vezess minket a jóra, és add, hogy ennek a szabadságában tényleg föl tudjunk dolgozni rengeteg elakadást, nehézséget, legyen tér és levegő a kapcsolatainkban gyógyulni, előrelépni, és nem átkozni, és nem elítélni. Kérlek, hogy vidd tovább ezt az igét közöttünk, ahogy a te szándékod szerint való a lelked által. Jézus drága nevében. Amen.